Jó napot kívánok! A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Gál Márk köszönti Önöket. A következő fél órában a reggeli monitor beszélgetéseiből válogatunk. Rövidesen szó lesz arról, hogy egy év alatt 40%-kal drágultak az élelmiszerek. Októberben a fogyasztói árak átlagosan 21,1%-kal haladták meg az egy évvel korábbit. Szakértő segítségével megvizsgáljuk, hogy milyen tényezők miatt erősödött az infláció. Ezen kívül beszélünk arról is, hogy csökkent, de még így is sok az építőipari kontármunkák által okozott kár. A MAPEI Kft. Által végzett reprezentatív kutatásból az is kiderül, hogy továbbra is közepes az építőiparral szembeni általános bizalom. Adásunk végén pedig szó lesz arról, hogy november 17-én a Magyar Fenntarthatósági Csúcson. Ismét összehívják a magyar társadalom és gazdaság felelőseit. Az üzleti szektor képviselői mellett a tudomány, az oktatás, a kormányzat, a civil szervezetek felelős gondolkodóit és cselekvőit, hogy osszák meg tudásukat egymással. Tartsanak velem!
Reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből a Trend FM-en.
Nincs megállás a drágulásban. Az éves infláció átlépte a 21%-os szintet, a fogyasztói árak pedig egy hónap alatt átlagosan 2%-kal emelkedtek. A KNH Bank vezető makrogazdasági elemzője elmondta, a tartósabb folyamatokat tükröző maginfláció is megugrott, és elérte a 22,3%-ot. Hozzátette, az élelmiszerek drágulása, a magas energiaköltségek és a forint gyengülése is erősítette az inflációs folyamatokat. Németh Dávid a külkereskedelmi hiány legfrissebb adatairól is beszélt, hangsúlyozva, hogy bár szeptemberben a nyári hónapokhoz képest van némi pozitív elmozdulás, éves szinten jelentősen nőtt a külkereskedelmi hiány. Sipos Anikó interjúja.
Láthatóan az infláció vágtat tovább, és újabb rekordok dőltek meg. Milyen tendencia látható, mennyire volt ez borítékolható, hogy körülbelül ilyen adatok látnak napvilágot?
Egyértelműen várható volt, hogy tovább gyorsul az infláció, hiszen minden részadat azt mutatta, hogy az élelmiszereknél még drágulás figyelhető meg, emellett a szolgáltatásoknál is a magasabb energiaköltségek egyre inkább beépülnek. A forint árfolyama is októberben gyengült, ami nem kedvez a külföldről behozott ugye, importtermékek árazásának sem. Tehát gyakorlatilag minden mutató azt sugallta, hogy az infláció gyorsulni fog. Inkább az volt a kérdés, hogy átlépje a 21%-ot vagy alatta marad. A konszenzus egy picit alacsonyabbat várt, tehát hogy még nem fogja átlépni a 21%-ot, hogy ebből a szempontból ez egy negatív meglepetés volt. Illetve a másik ilyen kedvezőtlen folyamat, hogy a maginfláció, ugye, ami kiszűri az idén-nyáras élelmiszereket, az energiát, illetve a hatósági áras termékeket, ott is gyorsan emelkednek az árak, vagy az infláció nagy mértékben megugrott, 20,7%-ról 22,3%-ra. Ugye ez azért az, mert ezek tartósabb folyamatokat is tükröznek.
A rezsi emelkedés, a háztartási energia mennyire volt most úgymond oroszlán része abban, hogy tovább emelkedett a fogyasztói árindex?
Most a piaci árazású energiáknak az ára került följebb, itt elsősorban a szén, a brikett, illetve a tűzifa ára került még följebb. A szén esetében havi szinten egy 30%-ot meghaladó mértékű drágulás volt, a briket kox esetében 59%-os, még a tűzifa az 11%-kal került többe az előző hónaphoz képest, úgyhogy ezek a termékek azért egyértelműen a inflációt pörgették tovább.
Az élelmiszereknél mi látható? Ugye egyszeri vásárlóként látjuk, hogy folyamatosan cserélik az árcédulákat egyre nagyobb összegekre, de mely termékek vitték most a prímet abban, hogy tovább erősödjön az áremelkedés?
Hát mindenhol nagyon gyors ütemű az áremelkedésnek a mértéke, de valóban van pár termék, ami kiemelkedő. Ilyen például a tojás, ami 24%-kal került többe egy hónap alatt, illetve a sertés, zsiradék is közel 8%-kal, friss, zöldség, gyümölcs, burgonya, ott is ilyen 8-9%-os drágulást figyelhettünk meg. Hogyha a feldolgozott termékeket nézzük, akkor kimagaslik a édesipari lisztesáru, ahol közel 10%-os drágulás volt, de hát sajnos a kenyér ára is minden hónapban egyre drágább és drágább. Most októberben egy 6%-os havi növekedést láttunk.
Hol tetőzhet ez a folyamat? Van-e olyan célszám, amire azt mondjátok, hogy körülbelül ott tetőzhet, és körülbelül gondolom ez már a jövő évre csúszik?
Itt megoszlanak még a vélekedések, hogy idén decemberben megtörténik-e a tetőzés, vagy a jövő év első negyedévében. Ugye, ami nagy valószínűséggel kimondható, hogyha idén tetőzne is az infláció decemberben, akkor se fog a jövő év első negyedévében értemben csökkenni. És ez a szint hát elég nagy szórást mutat itt akár a 22-23%-tól a 24-25%-ig elég sok minden elképzelhető. Attól is függ, hogy hogyan alakul a forint árfolyama a következő hetekben, hónapokban. Ugyanígy az energiaárak meg tudnak-e ragadni, például a gázára. Itt a 100 euró körüli szinten, ahol az elmúlt napokban kereskedtek vele, vagy újabb áremelkedés következik be, illetve hogy egyáltalán a belső és a külső kereslet hogyan alakul, ezáltal a nemzetközi piacon is és a magyar piacon is a túlkeresletes állapot az elkezd elmozdulni egy egyensúlyba, vagy akár egy túlkínálatos állapottá.
A KSH a külkereskedelmi hiányról is közölt adatokat. Ezt hogyan lehet értékelni? Hol tartunk így a külső egyensúly romlásában, az import-export folyamatokban? Mi az, amiket kiemelnél?
Az import növekedése az meghaladja az export növekedését, úgyhogy sajnos a külkereskedelmi mérleg hiányunk az tovább növekedett az év elejéhez képest. Ha pici jó hírt akarunk látni, akkor azt lehet kiemelni, hogy július-augusztushoz képest azért jóval alacsonyabb szeptemberi hiány volt a külkereskedelemben, de sajnos a tavalyi évi szeptemberi hiányt 570 millió euróval meghaladja, úgyhogy nagyon jelentős külkereskedelmi forgalmi egyenlegromlás van folyamatosan Magyarországon. Hogy mikor tud ez megtörni? Ugye egyrészt pozitív hír az, hogy az energiaárak, a gázára az jelentősen csökkent az elmúlt hetekben, úgyhogy ez némiképp javíthatja a következő hónapok külkereskedelmi mérleg egyenlegét, illetve várható az is, hogy a belföldi szereplőknek a fogyasztói szokásai változnak. Egyrészt ugye takarékosabbak, így kevesebb energiát kell behoznunk külföldről, másrészt pedig inkább a megtakarítások irányába fordulhatnak, az óvatosság irányába, ami így szintén az importot fogja vissza. Úgyhogy ezek azok a biztató jelek, amik esetleg előrevetíthetik, hogy a külkereskedelmi mérlegünk romlása az elkezdjen lassulni.
Az elmúlt percekben a KNH Bank vezető makrogazdasági elemzőjét, Németh Dávidot hallották.
Reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből a Trend FM-en.
Minden ötödik ember volt már kárvallottja idehaza építőipari kontármunkának. A MAPEI Kft. Reprezentatív felmérésében résztvevők 21%-a találkozott már nem megfelelő minőségű építőipari kivitelezéssel, legtöbben Budapesten és a központi régióban. Ugyanakkor pozitív trendnek mondható, hogy egy év alatt csökkent a kontárok száma és javult a szakemberekbe vetett bizalom. A MAPEI Kft. Ügyvezetője szerint az, hogy idén várhatóan akár 20%-kal is csökkenhet az építőipari megrendelések száma, még inkább kiszoríthatja a kóklereket a piacról. Markovics Bélával Imre Lőrinc beszélgetett.
Elsősorban mi az oka ezeknek a kontármunkáknak? Tehát nagyon nagy a munkaerőhiány, egy építőipari szakmunkás nagyon sok helyre megy, ezért kevesebb figyelmet fordít az adott projektre, adott munkafolyamatra, vagy mondjuk nem jó minőségű alapanyagokkal dolgozik. Mi a fő ok?
Amit én látok fő oknak, az kettős. Nagyon fő ok nincs, de van két olyan oka, ami a kontármunkát eredmény. Az egyik oka az, hogy a szakemberek, akik elvégeznek, ugye nagyon sokan elkezdtek most szakmát tanulni felnőtt képzésben, és akik elvégeznek egy iskolát, egy most azt hiszem 2 éves, vagy régebben 6 hónapos volt az OK-i képzés, ők úgy gondolják, hogy amikor kijönnek már jó szakemberek, és már tudnak mindent csinálni, és nem. Tehát ő az, aki a megmester, aki nem rossz indulatú, viszont nem ért hozzá, elvállal egy munkát, és utána nem tudja jól megcsinálni. Viszont nincsen pénze, hogy kiavítsa, vagy bárki más megbízzon, tehát, és az ott hagyja maga mögött a kontármunkát. Ez az egyik fő oka. A másik oka az volt az elmúlt időszakban, hogy még a jó szakik is túlvállalták magukat, és ilyenkor előfordult az, hogy hát nem is összecsapta a munkát, de nem a legideálisabb idő tette rá, mert össze volt zavarodva több munkahelyen is, vagy hogyha voltak emberei, akkor egy-egy munkahelyre nem a legjobbakat küldte, és nem minden emberre volt a legjobb. És van még egy harmadik, ami már nem fő, de az is oka, hogy sajnos a megrendelők pedig időzavarban is voltak ugye a felújítás támogatás miatt. Egy-kettő, hogy a megrendelők nem tudják, hogy mi mindent kellene kiválasztani, és megvezetik őket az úgynevezett kontárok.
És egyébként ez a megvezetés, amit említett, nem is olyan nehéz feladat, mert szerintem legalábbis viszonylag kevés az a megrendelő, aki tényleg a sarkára áll, és amikor már elindult a munkafolyamat, akkor felmondja az együttműködést a kivitelezővel, és mondja, hogy hát maga nem csinál jó munkát, úgyhogy én ezt megcsináltatom mással.
Igen, ez így van pontosan. A megrendelők egy része nem mer ilyenkor lép, mert attól fél, akkor nem is lesz befejezve sohasem a munka. Másik dolog az, hogy a megrendelők egy része örül annak, hogy kapott végre valaki jön és megcsinálja. Csak éppen pont az a helyzet, hogy nagyon ritka az, amikor egy jó szakembernek éppen abban, hogy egy-két-három héten belül van ideje megcsinálni egy munkát, például elmaradt egy munka, lemondtak egyet neki, ez nagyon ritka. Én azt tudom javasolni, hogy nagyon-nagyon meg kell nézni. Ugye a kontárok voltak régen is, még a 90-es évek előtt is volt kontármunka, csak nem volt ennyi, mint most, és annak idején ugye a szakiskolákban is egy nagyon magas szintű képzés folyt. Most is a képzők azok jók, a feltételek nem mindig adottak, és ezért nem mindig olyan emberek jönnek ki. De van benne egy olyan is ebben az egészben, hogy amit mi egyébként csinálunk nagyon sokszor, és sok esetben képzéseken, hogy mi igyekszünk az etikára is nevelni a szakembereket, de van benne egy olyan is, hogy a magas szakember nem etikus, hanem tényleg csak a pénzt nézi. Nem szabad csak a pénzt nézni, azt kell nézni, hogy jót kell alkotni, és a jó alkotás eredménye lesz a pénz.
Ez nagyon érdekes, nyilvánvalóan, mint minden szakmában ebben is vannak a jó lelkiismeretes szakemberek, és vannak a szélhámosok, a kontárok, de ez a pénz tényező, amit említett, azért valljuk be, ez eléggé, vagy egyre erősebb hívószó, mert most legalábbis az folyik a csapból is, hogy a jó szakember aztán rengeteget tud összekeresni.
Igen, nagyon erős hívószó. A mostani jelenlegi felnőtt képzésben sokan képződnek építőipari szakmunkásnak vagy szakembernek, és az első dolog, ami miatt oda mennek azért, hogy egy biztosabbnak érzik a munkát, és sokkal nagyobb anyagi biztonságot látnak benne. És van is igazság, hiszen a jó szakember azt most nagyon jól megfizeti a piac. Nagyon jól megfizeti. Csak hát azt kell figyelni, hogy én attól leszek jó szakember, és nem egyből milliárdokat keresek, hanem csak perc százezreket, de attól leszek jó szakember, hogy csináltam a munkát, már begyakoroltam, és én jót akarok alkotni. Hát egy burkolatnál, hogy az a fuga fusson, hogy az a burkolat, a csempe az ne legyen ferdén szorakva, hogy függőben legyen. És ez kell gyakorlat, ezt nem elég az iskolában megtanulni, hanem ezt kell csinálni. Akár segédmunkásnak elszegődni egy burkolóvállalkozóhoz, és akkor ott segédmunkásként dolgozunk egy darabig, és megtanuljuk, amit akarunk.
Igen, meg azt is figyelembe kellene venni, ugye, hogy rövid távon a kontármunka tud jövedelmező lenni, de ugye hosszabb távon meg inkább a bizalmat kellene kiépíteni, ahhoz meg minőségi munka kell.
Így van, rövid távon egy kontár lehet sikeres, sőt az, aki változtatja a helyét és mindig máshogy dolgozik, az elég hosszú ideig tud sajnos úgymond sikeres lenni. A legfőbb dolog az, hogy jó munkát hagyok magam mögött, kiépítem a bizalmat, és akkor mindig lesz munkám, és pont talán az időszak, amikor most egy kicsit kevesebb lesz a megrendelés, ez nagyon remélem, hogy afelé fog vinni, hogy a megrendelők nagyon-nagyon megnézik, hogy kit bízzanak meg, mert kevesebb a pénzük, akkor azt a keveset legalább jóra költsék, és megnézzük, hogy kit bízzanak meg, és hogy a jó szakemberek fognak kapni sokkal több munkát, és mi ezt is akarjuk egyébként, ezt is támogatjuk a szakemberrel rendszerünkkel is, hogy oda csak jó szakembert engedünk be, és ezt nagy széles körben kommunikáljuk, hogy ha innen választ a szakembert, 90% garancia van rá, hogy jót is kapsz, mert a módban már jót alkottak.
Egyébként azt ki lehet mutatni, hogy területileg hol a legkiszolgáltatottabbak a megrendelők, tehát hol találkozhatnak legnagyobb eséllyel kontármunkával?
Hogyha megnézzük a mi felmérésünket, amit elvégeztünk most augusztusban, itt nagyon szépen látszik az területileg, hogy hol van nem is a legnagyobb értékű veszteség, a kontármunkának ugye a kára, amit okozott, hanem inkább azt, hogy hány százalékban szenvedtek kárt a megrendelők, és itt, ha megnézzük, akkor Budapest magasan viszi a primet, 26%, és Közép-Magyarország 25%. Tehát magyarul elmúlt egy évben, a felmérésben résztvevők között az elmúlt egy évben károsultak százaléka jött ki, és 26%, míg hogyha megnézzük azt, hogy például Dél-Alföldön 18%, Észak-Alföldön 17%, akkor a különbség az nagyon nagy. Mi az oka ennek? Elég egyszerű oka van. A legtöbb munka Budapest és Közép-Magyarországon, tehát Pest megyében volt, és ahol nagyon sok volt a munka, oda csoportosultak a kontárok is valószínű.
Eddig akkor sok negatív dologról esett azért szó, összességében a kontár munka jelensége milyen irányba mozdul Magyarországon, hogyha hosszabb tendenciákat figyelünk?
Nagyon jó kérdés, és ez a pozitív, hogy a tendencia az arra fele megy, hogy javul. Magyarul egyre kevesebb kontármunka készül. Egyre kisebb a százalék, például ez a 26% is, például Budapesten ez 9%-os csökkenés jelentett, sőt, hogyha megnézzük az átlagos kontármunka értékét, ami 15 ezer forinttal csökkent, ugye most 738 ezer forint, illetve az esetek száma, tehát százalékos száma pedig 8%-ot csökkent országos, ez nagyon szép szám. Tehát azt jelenti, hogy az elmúlt évben, pedig elmúlt évben azért volt sok munka, 8%-ukat, tehát nem 29, hanem 21%-a a kérdővet kitöltöknek sajnos kapott kontármunkát, vagy károsult valamilyen szinten. Ez nagyon jó adat szerintem. Ez azt jelenti, hogy érdemes ezzel foglalkozni, mert egyre inkább csökkenni fog a kontárok esélye arra, hogy munkához jussanak.
És mik a kilátások? Ugye itt mondott egy fontos dolgot, hogy a jelenlegi nehéz gazdasági helyzetben valószínűleg a megrendelések visszaeshetnek, és a gazdasági válságok esetén el szoktuk mondani, hogy ha van is annak pozitív hozadéka, az egyik az, hogy egyfajta piaci tisztulás mehet végbe, tényleg csak a rostán azok maradnak fenn, akik minőségi munkát végeznek. Milyen irányba mehet most ez a kontármunka jelenség?
Ez is igaz, hogy általában ilyen a rostán azért talán inkább a kóklerekesnek ki, mert akik nem jó munkát végeznek, viszont ezért tenni kell. Én azt várom, és azt is akarom elérni, hogy azok a szakemberek, akik jó munkát végeznek, és jó munkát végeztek a múltban, azok kapjanak a jövőben is munkát, tehát az a kevesebb pénzt, amit a beruházók, akár magán, akár céges beruházók elköltenek, azt ezeknél a jó szakembereknél költsék el. És ezért is teszünk, és ezért is hirdetjük a szakemberjelölrendszert, ezért is dolgozunk a szakemberekért, és teszünk érte, hogy ott fejlődjenek, képződjenek szakmailag, és én úgy hívom, hogy személyiségükben is, tehát etikailag is, tisztességben is fejlődjenek, és én azt gondolom, és azt is bízom benne, és szerintem így is lesz, hogy igen, kevesebb lesz a munka, hogy mennyivel azt nem tudjuk, pillanatilag az látszik, hogy egy 15-20%-kal, de ne legyen igazam, tehát legyen inkább csak 2%. De azt látjuk, hogy a jó munkaerőnek, a jó szakembernek annak lesz munkája. És ha erről még hirdeti is, ugye nekünk van a MAPER TV, van a Magyar Építőipari Szakemberek Közössége, egy csomó területen hirdetjük a jó munkát, és hirdetjük a jó szakembereket, és nagyon bízom, hogy ez eljut a megrendelőkhöz, és a megrendelők akkor közülük választanak. És akkor viszont a Kóklernek nem lesz munkája, és ha nincs munkája, akkor nem ezt fogja csinálni, akkor elmegy, nem tudom, állkodásra vagy valahova.
Végezetül egy kicsit ilyen szubjektívebb kérdés, hogy ugye a MAPEI is egy olaszországi cég, önnek természetesen a magyar piacról van véleménye, vagy erősebb rálátása, de hogy gondolja az építőipari szakemberekkel kapcsolatos bizalom Magyarországon mennyire erős, vagy mennyire gyenge, mennyire vagyunk jó hiszeműek inkább, vagy mennyire a negatív tapasztalatok miatt sajnos nem nagyon van bizodalmunk a szakemberekben.
Ebben javulás van, és az egész felmérésnek az egyik célja az volt, hogy a bizalom, az építőipari bizalmi indexet megnézzük, hogy most hogy alakult, és ebben van egy nagyon szép javulás, mert a 3,53-as átlag helyett, amit tavaly volt 2021-ben, 3,62-es átlag lett. Ez úgy történik az értékelése, illetve az egész felmérés, hogy az elmúlt egy évben bármiféle munkát, megbízást kiadott megrendelő értékelje a szakemberek a teljesítményét, csillagok 1-2-3-4-5 csillag, és 3,62 ez egy ilyen egy átlagos bizalom, ami a bizalom javulását jelenti, nem vagyok vele elégedett, tehát én 3-8 fölé, 4 köré várnám igazából, az lenne az igazi, viszont azt jelenti, hogy a megrendelők inkább kapnak jobb munkákat és jobb végeredményt, mint rosszat. És ez nagyon pozitív, ez azt jelenti, hogy az a munka, amit mi és még egy csomó cég vagy szervezet végez, hogy tisztítsuk valamilyen szinten a piacot, ehhez záruljunk, mert a munka ez eredményes tud lenni. És ezt folytatnunk is kell.
A MAPEI Kft. Ügyvezetőjét Markovics Bélát hallották.
Reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből a Trend FM-en.
Bár a koronavírus járvány is felforgatta a világot, de idén is számos olyan negatív forgatókönyv valósult meg, ami miatt szakemberek még inkább kongatják a vészharangot a klímaváltozás, a fenntarthatatlan túltermelés és a túlfogyasztás miatt. Hívta fel a figyelmet a Magyar Fenntarthatósági Csúcs főszervezője, a PP Konferencia Központ alapítója. Demcsák Mária hozzátette, az energiaválság egy hatalmas esélyt is jelent az üzleti szereplőknek a paradigmaváltásra. Sipos Anikó interjúja.
Mennyire vagyunk, úgymond az utolsó órában, egy fenntarthatósági szakmai rendezvényen mennyire hangsúlyosabbak most az üzenetek?
Valójában tényleg most másról kell beszélnünk, mint az eddigi 12 évben. Mert ez a 13. Magyar Fenntarthatósági Csúcskonferenciánk, amit itthon elsősorban a magyar üzleti szektornak, de tágabb értelmezésben az egész társadalomnak beszélünk, a társadalom teljes rétegét kérjük párbeszédre, de elsősorban az az üzleti szektor szereplőit szembesítjük azzal, hogy mekkora a felelősségük abban, hogy milyen fordulatot vesz évről évre a fejlődés, az ő cselekvő képességük és a cselekedetükkel együtt, hogy a világunk megmaradjon és a fenntartóság felé forduljon. Minden évben eddig, az elmúlt 12 évben a remény éltetett bennünket, konkrétumokat fogalmaztunk meg, elvárásokat, bemutattuk, hogy mit kell tenni a klímaváltozás ellen, az energetikai váltás érdekében, a hulladék gazdálkodásban, a környezetvédelemben, az esélyegyenlőség fokozásában, a fenntartható felelős gazdaság megalakulásában, tehát minden egyes részét annak, amit most már SDG céloknak veszünk, abban mindig végigmentünk, és évről évre fejlődésekről számoltunk be. Most viszont már megkongattuk a vészharangot, mert hirtelen minden a rossz forgatókönyv szerint alakult.
Ebben a rossz forgatókönyvben mi az, amit kiemelne? Tehát itt akár a háborús helyzet, vagy energiaválság, vagy maga az, hogy a természeti környezet azért egyre inkább jelzi, hogy nincs túl sok ideje az emberiségnek, hogy valóban cselekedjen.
Nem csak a COVID, és nem csak a háború, és nem csak a társadalmi és gazdasági rendszerek összeomlása kezdődött el, nem csak globális szinten, hanem minden nemzeti szinteken egyaránt. Tehát ami most van, az egyszerre jelentkezik a klímaváltozásban, egyszerre jelentkezik a fajok pusztulásában, egyszerre jelentkezik, hogy a háború miatt hatalmas tömegek indultak el, összeomlottak a gazdasági megállapodások, hektikussá váltak a pénzügyi viszonyok. Mi ezt most már úgy értelmezzük, hogy az eddig stabil, globális és lokális rendszerek, amik tartották a társadalmakat, gazdaságot valamilyen szinten, tehát most a rendszerek a stabil alapjai repedeztek meg, dőlnek össze. Tehát van egy rendszerelmélet, és van egy gyakorlat, és mindenki a saját életébe tudja. Ha egyszerűen az alapok elkezdenek repedezni, az oszlopok repedezni, akkor előbb-utóbb összedőlnek. Azt javasoljuk, hogy beszéljünk arról, hogy azokat a paradigmákat, ami szerint éltünk globálisan is az emberiség, mert nem véletlenül Mi lesz veled ember, az alcíme a konferenciának, hogy mi lesz a világunkkal, összedőlés előtt állunk, összedőlést, a káoszt meg tudjuk-e fordítani, vissza tudjuk irányítani, nem biztos, hogy ez sikerül, inkább új paradigmákon gondolkodjunk. Egyszerűen és egységesen kellene, most ez a rossz hírem, hogy ez sajnos nem, nemzetek szintje már annyira nem lehet megvalósítani, mert össze kell fognunk, és erre kell haladnia az egyezményeknek, meg az összes nemzet együtt gondolkodásának is.
A Magyar Fenntarthatósági Csúcs főszervezőjét, valamint a PP Konferencia Központ alapítóját, Demcsák Máriát hallották. Kedves hallgatóink, ennyi fért a reggeli Monitor Extrába, köszönöm a figyelmet, Gál Márkot hallották. Pillanatokon belül hírek itt a Trend FM-en Nagy Károllyal.